Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben.
A játékosítás nem egy gyermeki mulatság, hanem annál sokkal komolyabb dolog. Erről már beszéltünk ebben a műsorban többször is, de ezúttal egy sor érdekes példát fogunk hozni a játékosításra, vagyis az gamifikációra. Jó estét kívánok, ez itt a DTM, vagyis a Digitális Talk Show. Mindenkinek Szilágyi Árpád vagyok, és bemutatom az asztaltársaságot. Képes Gábor, IT muzeológus.
Köszöntöm a kedves nézőket.
Aztán az asztal túlvégén Justin Viktor, innovátor.
Köszöntöm a kedves nézőket én is.
És vendégünk Tamsay André, aki a Játékos Létkutató Központ szakmai vezetője. Neked is jó estét kívánok.
Én is köszöntöm a kedves nézőket.
És André az, aki egy sor érdekes dolgot mutat majd be nekünk. Mindegyik példa más miatt lesz érdekes, de először Viktorhoz egy érdekesebbnek tűnő kérdése, mert ugye ezt rólad már tudjuk, hogy nagyon szeretsz autót vezetni. Te kaptál már trafipaxos levelet?
Hű, de nehéz ez a kérdés. Ha most azt mondom, hogy nem, akkor kihívom magam ellen a sorsot. Ha azt mondom, hogy igen, jó, akkor megkérdezed, mi volt az, és ha nem tudom.
Nem
mondjuk kaptam, egyébként kaptam, a 80-as évek végén kaptam még.
Mert valójában a kérdés végig, csak sztori. Arra vonatkozik, hogy mit érzel, vagy mit éreznél, hogyha kapnál egy trafipaxos levelet a rendőrségtől?
Hát én nagyon kellemetlenül érezném magam, ez biztos.
Ugye ez egy ilyen nyomasztó, nagyon rossz érzés.
Hát van egy csomó nulla, és egy magas szám, 1 és 10 között, és ezt be kell fizetni, szóval, vagy 1 és 100 között, vagy 1 és 200 között rossz, legrosszabb esetben.
El tudod-e képzelni, hogy kapsz egy levelet ugyanígy a rendőrségtől, és mégis örülsz neki, ennek a küldeménynek?
Hát nehezem, őszintén nehezem.
Na, akkor most nézd meg velünk együtt azt a kis videót, amivel elkezdjük a mai műsort. Hát trafipaxnak megfelelő eszköz, elmegy mellette az autó, ez egy ilyen számítógépes animáció, amit most látunk, és kijelzi, hogy 25 mérföld per órával közlekedik az autó, és megérkezik a levél a rendőrségtől, és mi van rajta? Az, hogy gratulálnak neki. Na, kitaláljátok, hogy miről lehet itt szó?
Pozitív kampány.
Aha. Na, következő lépcsőfok. Mi lehet, Leo? Te mire gondolsz?
Fogalmam nincs egyenlőre.
Ugye itt azt mondják a konkrét megszólalók, hogy milyen jó dolog ez, pozitív energiák.
Mikulás csomagot kapnak csokival?
Hát nem, gratulálnak tényleg, mert hogy egy lottót szerveznek ezzel a játékkal.
Wow.
André, segítesz nekünk a megfejtésben?
Igen, tulajdonképpen elmondtad már a lényeget, arról van szó, hogy a megszokott a negatív hozzáállás a büntetés mellett hozzáraktak egy olyan mechanikát a Trafipaxhoz, ami jutalmaz akkor, hogyha törvénytisztelő polgár vagy, is betartod a sebességkorlátozást. Ha
de itt pontosan 25-tel kellett menni, ugye? Vagy azzal lehet alacsonyabb sebesség?
Lehet alacsonyabb is, van egy sáv, amin belül kell lenni a sebességnek, és hogyha azt a sávot betartod, akkor bekerülsz egy sorsolásba, és hogyha kiválasztanak, akkor pénzt nyersz vele. Tehát ahogy megfogalmazott a műsor elején is, megkapod a csomagot, de nem te kell fizess, hanem neked fog fizetni az állam, pontosan azért, mert betartottad a szabályokat.
És ezt ilyen lottó formájában szervezték meg.
Abszolút.
Tehát nem mindenki kapja meg azt a díjat, hanem kisorsolják a trafipaxos levelek címzetjeik között a díjat.
Igen.
Szóval ez rendkívül klassz ötlet, ugye?
Abszolút. El nem hinnétek egyébként, milyen nehéz pont 25-tel menni. Csak egy érdekességet mondok, van egy kis reklám. Jövő hét végén lesz egy nagyszerű veterán autó szépségverseny Hévízen, amiben édesanyám is dolgozik. És ott például van olyan feladat, hogy egy perc alatt pont 100 métert kell veterán autóval menni. Az odaérkező veterán autókkal, és nincs megmondva, hogy hol a 100 méter. Tehát egy percet szabad csak menni, és pont 100 méternek kell lenni.
Jó, nehéz ez is, meg a 25-öt tartani is nehéz, na de egyúttal ez kihívás is.
Abszolút,
ugye?
Ez milyen jó játék.
Egy játékos típusú embernek az kihívás.
Abszolút.
És ugye
és ki nem az mindazok mondjuk.
A megszólaló, akit ott láthatunk abban a bejátszásban, ő pont ezt mondta, hogy lehet, hogy nem nyeri meg a díjat, de ő szeret játszani.
És nem vonhatja el a figyelmet bizonyos forgalmi szituációktól egy ilyen játék? Mondjuk, amikor egy baleset megelőzés miatt kellene begyorsítania, és nem gyorsít be, mert erre figyel?
Ez nagyon trükkös kérdés.
Nagyon trükkös kérdés. Úgy gondolom, hogy az ilyen szituációk felül tudják írni ezeket a helyzeteket.
Értem.
Tehát ez inkább egy olyan plusz, ami hozzásegít ahhoz, hogy normális körülmények között, a standard körülmények között betartsd a szabályokat, viszont abban is biztos vagyok, hogy élesedik a helyzet akkor, hogyha valamilyen ilyen jellegű szituáció merül fel.
És ez egy játékosítási példa, ugye?
Ez egy játékosítási példa, szakmai berkekben sokat szoktunk konstruktíve vitatkozni azon, hogy mi is a játékosítás, mikor tekinthetünk egy megoldás játékosításnak, tehát ha mondjuk beviszünk egy számítógépet egy osztályterembe és rátelepítünk egy World of Warcraftot, azt tekinthető a játékosításnak. Én úgy gondolom, hogy érdemes egy picit ezt plasztikusabban kezelni. Szakmailag ez nem feltétlen klasszikus értelemben játékosítás, ez inkább játékos gondolkodás használata, nem játékos közegben. A gamifikációnak az a megfogalmazása, vagy meghatározása, a játékelemek és dinamika használata nem játékos közegben. Itt ilyen szempontból olyan fajta dinamika, ami mondjuk egy szerepjátékban nincs, vagy mechanika, nincsenek olyan jellegű szabályok, itt inkább arra megy ki a játék, hogy valamilyen élményvilágot, pozitív élményvilágot építsünk fel egy cselekvés mögé, vagy mellé.
Azt ugye nagyon egyszerűen mondjuk a hétköznapi felhasználók számára mondhatjuk úgy, hogy a játékok gondolkodás módját behozzuk a hétköznapok mondjuk szürkeségébe, és azzal valami olyan változtatást hozunk létre, ami vagy hasznos, vagy érdekes, vagy valamilyen pozitív eredményt ér el.
Pontosan, ez nagyon jó.
Na, akkor ez a játékosítás.
Hagy említsek egy történelmi példát, a játékosítás ősi magyar szokás, mindannyiunk kedvenc magyar népmeséje, a lány, aki ruhába is jött, meg nem is. Hozott is ajándékot, meg nem is. Tehát a két világ között félúton van, na ő a játékosítás archetipikus hölgye a magyar folklórban.
Szóval az első példa az arra volt jó, hogy megmutassuk, hogy büntetés helyett a pozitív, tehát ugye a dicsérettel vagy jutalmazással is lehet milyen jó eredményeket elérni. Egyébként számokat is kiírtak, hogy a kísérlet ideje alatt rengeteg autós betartotta ezt, mert egyszerűen menni akarta a nyereményért. Van viszont még másik két példánk, ami szintén ilyen érdekes.
Csak annyit szeretném még ez a példához hozzáfűzni, nekem azért nagyon szimpatikus, mert nem feszti el a Trafipax jellegét, tehát nem arról van szó, hogy akkor most egy totálisan pozitív dolog alakítjuk át az egészet, hanem egy egyébként használt mechanika mellé hozunk még be játékos gondolkodást.
Tehát egyébként, hogyha valaki... Nem vesztél a Trafipax, ez a közpénz...
Hagyjam le, én is abszolút, ez találom.
Tehát azért, hogyha valaki százal akar végig süvíteni a városon, akkor megkapja a büntetést.
Pontosan.
Ezt is akartad ezzel mondani. Igen. Jó, van azért még másik példánk, ahol nem a jutalmazás-büntetés párhuzam van, hanem például a környezetvédelem. Erre lesz jó példa a második. Ugye itt a szelektív gyűjtőkről van szó, például ahol én lakom, ott elég hebehúrgya módon használják a lakók a szelektív kukákat, de úgy tűnik, hogy nyugaton is.
Úgy gondolom, ez általános tendencia.
Na erre lesz jó példa ez a következő, figyeljetek csak! Ez egy ilyen üveggyűjtő szelektív kuka, ugye? Csak hogy ilyen érdekes.
Egy régi videójáték automata úgy néz ki.
Aha, különböző fajta félüveket különböző helyekre kell bedobigálni.
És a tetején egy olyan kijelző van, mint a játékautomatákon. Ugye itt kapjuk is az üzenetet persze, hogy kísérleti idő alatt milyen eredményeket értek el. Felgyorsítva látjuk persze, egy nap alatt rengeteg ember választotta inkább ezt a kukát, mint a, és én ezt kivágtam, a videó elején látszott a hagyományos szelektív kuka, ahova senki nem ment oda.
Igen, ez nem ennyire érdekes.
Ha jól emlékszem, a számokra egy nap alatt, vagy egy este alatt 66-an látogatták meg ezt az üveggyűjtő konténert, míg a másikat csak ketten.
Igen, érezhető a különbség.
Szóval pedig ezt az ötletet kellett csak megvalósítani, hogy egy ilyen arcade game-et, egy ilyen régi játékot kellett valahogy fölapplikálni erre. Szóval azért ezzel kell dolgozni rendesen. Ugye?
Igen.
Van egy folyamata ennek, hogy a kreatív részét kitalálni, hogy miképpen lehet ezt a dolgot átfordítani pozitívba, miképpen lehet odafigyeltetni az embereket. Ti foglalkoztok ilyen projektekkel is egyébként?
Igen, foglalkozunk tanácsadással. A játékos lét az abszolút kutatói oldalról indult el. Tehát mi azzal kezdtük, hogy játékosoknál vizsgáltuk különböző motivációs hátteret. Megnéztük azt, megkérdeztük őket arról, hogy miért játszanak, mikor kezdték, miért kezdték el, milyen típusú fajta féle játékokat játszanak. Főleg videójátékokra fókuszálok én legalábbis szakterületemen, de azért mindenféle fajta játékkal foglalkozunk, úgyhogy...
És videójátékokat ültetsz át így a hétköznapi életbe?
Nem, a videójátékok mechanikáját. Tehát ez is például egy arkád játékra épít, ami értelemszerűen másképp néz ki, mint egy digitális környezetben, viszont nagyon jól átültethető. Nem digitális környezetben, hogy mutatja ez a példa is, tehát nem a gombok nyomogatásával, hanem az üveg dobálásával.
Oké, csak engem most az érdekelne, hogy
te munkádban, ugye te is játékokkal foglalkozol, tehát a videójátékot mondhatsz egyáltalán ilyen példát, hogy miképpen tudtad átültetni ilyen módon a valóságba? Valami jó, egyszerűen megfogható példát.
Abszolút. Ez egy teljesen személyes példa lesz. Én oktatok a Pécsi Tudományi Egyetemen is, a doktorimon keretén belül, és ott például magát a tanórát alakítottuk el úgy át, hogy a diákok szintet léptek, tehát pontokat gyűjtöttek, tapasztalatpontokat, szinteket léptek, megszerezhettek különböző jogosultságokat.
De ezt hogy teljesített valamit, mondjuk megcsinált egy prezentációt?
Megcsinált egy prezentációt, minden órát kvízzel kezdtük, ami az előző óra anyagából építkezett.
A és prezentációk akkor te során... jegyzed a gépben, hogy kinek hány pontja van?
Nem, kvízlapok voltak kiosztva, és mégis igen, óra után én ezt jegyzem, és adok is neki egy visszajelzést, viszont az érdekessége ennek a dolgnak, hogy a digitális oldala ennek egy Excel táblázat. Az összes többi az úgymond offline, tehát papírceruza alapú, mert ekkor a közegben nehéz volt megoldani bármiféle rendszert mögé állítani, vagy azt, hogy egyáltalán ez digitalizálódjon.
És a diákok lelkesek? Tehát ugyanezek a számok kimutathatók, hogy a játékosítás után jobban
nekünk,
jönnek?
Nekünk az egyik ilyen KPI, az egyik indikátor az volt, hogy hányan vesznek részt az órákon. Én 70 fős csoporttal dolgoztam, körülbelül 70, és az egész félben belül 90% felett volt a részvételi arány, ami egy egyetemi kurzusnál nagyon jó eredmény. Tehát itt láttuk azt, hogy bejárnak az órára, mert például én azt is pontoztam, hogyha valaki már bejött. Nem kapott érte sokat, de nem azt büntettem, hogyha nem jött be, hanem azt jutalmaztam, hogyha ugye ott volt. És akkor így már kicsit átértékelődött az órájárás is.
Nagyon tetszik nekem az egész szemléletmód, úgyhogy most itt az első résznek a végén azzal zárjuk be, hogy érdemes lenne ezt a gondolkodásmódot mindenkinek megismerni, és aztán az életünk lehetőleg minél több területén hasznosítani. A műsorunk vége felé majd még újabb példákat mutatunk meg, de akkor most haladjunk tovább, és vége a műsorunk első részének.
DTM. A digitális világ érdekes.